kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Énekeljétek az Úrnak új énekeket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette igazságát. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Úrunkat és énekeljünk éneket, énekeljetek új éneket, így kezdődik 98. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Testvéreim, 235. énekünket keressük meg, 235. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával, 5 verszaka van a dicséretnek, hallgass meg minket, nagy Úristen!
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 13. részében, a 11-től a 18-ig terjedő versekben a következőképpen. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből, a földre, az emberek szeme láttára. És megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenki, kicsik és nagyok, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessenek meg. És hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van szükség a bölcsességre. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az ő száma pedig 666. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy minden általad és minden reád nézve teremtetett, ami létrejött ezen a világon. És köszönjük, hogy te vagy mindeneknek az Ura is. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy azért bátran helyezhetjük kezünket, mindennapi dolgainkat a te kezedbe, mert tudjuk, hogy a legjobb kéz és a legjobb hely, amit mi magunk elmondhatnánk és mi magunk kívánhatnánk. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy ha tudjuk is, hogy a legjobb orvosság, bátorítás, simogatás és fedés nálad van, mi mégis a saját magunk feje után megyünk. A magunk dolgai alapján szeretnénk berendezni világunkat, és a magunk esze után szeretnénk dolgainkat rendezni. Bocsásd meg, Urunk, hogy ebből van oly sok káosz ebben a világban. Bocsásd meg, hogy ezért lesz a mi életünk is kuszává. Bocsásd meg, hogyha mi sok úrnak szolgálunk, nem is kettőnek, hanem soknak, és közben pedig már régen elfeledünk, elhagyunk téged. Kérünk, hogy te légy az, aki most megszólalsz közöttünk, aki a dicsőség, a tisztesség, az erő örökkön örökké. Te légy az, aki megváltoztatod a mi életünket, te légy az, aki megvigasztalsz bennünket, te légy az, aki minden dolgunkat a kezedbe véve megfontolod a mi életünknek szükségét, és te légy az, aki ígérd el most közel viszel magadhoz. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, a 231. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, a Jelenések könyvében, a 13. fejezet 12. és következő verseiben. A fenevad gyakorolja az első fenevad hatalmának hatalmát és annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből, a földre, az emberek szeme látára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, ahogyan a Jelenések könyvét olvastuk, láthattuk és tapasztalhattuk, hogy ennek a könyvnek valóban vannak olyan szakaszai, vannak olyan részei, amely részek igazán közel állnak hozzánk, elindítanak, emberi életeket változtatnak meg. Ezek a részek azok a rövid üzenetek, amelyek a kisázsiaiaknak íródnak, János apostol korában lévő gyülekezeteknek, közösségeknek. És vannak olyan fejezetek, amelyek igazán képiek, képszerűek, amelyben mi magunk is együtt hallottuk a jajkiáltásokat, és mi magunk is együtt láttuk, ahogyan a föld lakói próbák elé állnak, és próbák alatt nyögnek. Láttuk, hogy igenis van hatalma a gonosznak, van hatalma, hogy életünket megnyomorítsa, megpróbálja, de úgy kelhettünk fel Isten tiszteleteinkről, hogy azt mondjuk az igével együtt, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Aztán az elmúlt héten, Biblia óránkon az egyik legnehezebb részt is elolvastuk, a 10. és 11. fejezet közül azt a szakaszt, amely szakaszban arról olvashatunk, hogy 1260 napig szól az evangélium, hirdetik a jó hírt, és utána pedig a két prófétát megölik, de a három és feledik napon, három nap és egy fél nap, Isten szent lelke beléjük száll, és megeleveníti őket. Ezzel kapcsolatban pedig kimondtuk és láttuk azt, mint életünk egyik legnehezebb tanítását, hogy amikor elindulunk és hitben járunk, akkor annak vannak mélypontjai, vannak buktatói, vannak esései. Egyedül Isten lelke lehet az, aki bennünket felemel, és bennünket megújít. Ugyanúgy, mint a Jelenések könyvében, úgy az Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk ezt. Isten szent lelke rászáll egy hatalmas nagy temetőre, hatalmas kiszáradt csont seregre, és megélednek ezek a tetemek. A legnehezebb részek után pedig a legtitokzatosabb részek következnek. Egy ilyen titokzatos rész az, amit most hallottunk és olvasunk. Ugyanis a számoknak sokszor jelentőségük van az életünkben. A régi mondás szerint is így szól, a kérdés, hanyas vagy. És hogyha kimondjuk, hogy mikor is születtünk, akkor az ember tudja, hogy melyik generációhoz tartozunk. Mert a generációkat a számok jellemzik. Vannak a régiek, vannak a veteránok, aztán vannak az építők, vannak azok, akik a baby boomban születtek 1946 és 64 között, aztán van az X generáció, ami 79-ig tartozik, aztán van az Y generáció, ami 1994-ig tart, utána van a Z generáció, mely 2009-ig, 10-ig, most pedig már úgy nevezik az újszülöttjeinket, akik az alfa generációhoz tartoznak. De a számok más tekintetben is átjárják az életünket, az orvosnál a taj számunkat kérik, az APEC pedig az adóazonosító jelünket. És ebből már is kiderül, hogy ki melyik generációhoz tartozik, mert tulajdonképpen az APEC már meg is szűnt, NAV-ról beszélhetünk. Ugyanilyen ez, mint amikor a régiek, nagyszüleink, dédszüleink még az önkormányzatot tanácsnak nevezik, mindenfajta politikai háttértudás nélkül. A számok meghatároznak bennünket. Aztán, kedves testvérek, a napokban hallottunk egy őrületet is. Nem tudom másképpen nevezni. A bulvár sajtóban megjelent, hogy egy látó számokkal gyógyít. Egészen konkrétan ezt olvassuk. A tisztán látó 1000 számsort írt le, amelyeket sikeresen rendelt betegség elemekhez, mert a számoknak belső rezgései vannak, mondta ő. És hogyha ezüst színnel valaki a karjára felvés egy számsort, akkor meg is gyógyul, és hogy jó legyen a reklám, rögtön ott van alatta, hogy a petefészek cisztát milyen számsorral lehet gyógyítani. Őrület, kedves testvérek! És mégis a könyvét ennek a szerzőnek, mely nem csekély, 30 ezer forintba kerül, ezrek és ezrek vásárolják meg. A számoknak a Szentírásban más jelentősége van. A héberben és a görögben ugyanis nem találunk olyan számjegyeket, mint amilyen számjegyeket mi magunk használunk. Betűkkel jelezték a számokat. Például a görög ABC első betűje az alfa volt az egyes, a béta a kettes, a gamma a hármas, a delta a négyes, és így folytathatnánk a sort. Ugyanígy a héber ABC-ben is az alef, a Bét, a Gimel és a Dalet, és folytathatnánk a sort. Számunkra sem annyira ismeretlen ez, bár nyilván az idők változásával különböző lett a számoknak a leírása, de hogy egy picit belegondolunk, bár az előbbihez hasonló azonosság nem feltétlenül jelenik meg, de a római számok is valamilyen formában betűkből állnak, még akkor is, hogyha már ott nem igaz, amit az előbb mondtam, hogy az ABC lenne az 1, 2, 3 egészen konkrétan, ugye, mert például az 5-ös az a quint, amit a görög, vagyis a latinban V betűvel jelölünk. De mégis az írásképe az betű. Felfedeztek Pompejben egy feliratot, mely felirat erről szól, egy világi leírását találhatjuk ennek, amikor is a Pompeji Vezúv kitörés után megmaradt az egyik falon a felírás, azt szeretem, kinek száma 545. Hiszen a számok betűket is jelentettek. Ebben az igében számunkra a legtitokzatosabb és egyben a legkísértetiesebb, mégiscsak a fejezet végén olvasható 666-os szám, amelyről azt halljuk, hogy egy embernek a száma, a hétköznapi beszédünkben mégis úgy mondjuk, hogy a gonosznak, a fenevadnak száma ez. A Bibliát ismerők és a Bibliát lapozók, vagy egy jó konkordiával, konkordanciával rendelkezők, azt is mondhatják, hogy ez a száma 666 több alkalommal, 3 alkalommal olvasható még a Szentírásban, a Krónikák könyvében és a Királyok könyvében, a Királyok első és Krónikák második könyvében, Salamon király gazdagságával kapcsolatban jelenik meg. A Szentíró azt mondja, hogy az adók által befolyt aranynak a súlya 666 talentum volt, ez Salamon király gazdagságára utalt. Aztán egy másik helyen pedig, egy nemzetség táblázatban, az utódok számaként jelenik meg Esdrás könyvében, a második részben, amikor azt olvassuk, hogy Adónikám leszármazottainak a száma éppen 666. De hát, mit jelképez? Kiről szól ez a szám? Hogyha szeretnénk a tisztázódás útján elindulni, és ahogy magunk előtt tartjuk a Jelenések könyvének egészét, annak üzenetét, akkor már többször tapasztaltuk azt, hogy a Jelenések könyve az nem csak és nem kizárólag a jövőbeli dolgokat fogalmazza meg, hanem nagyon sokszor van jelen idejű, a mai időben lévő meghatározottsága, és természetesen János idejének is lehetett értelmezése. Mert ne feledjük, ezeket a könyveket már János idejében vagy halála után is olvashatták. A második században élt egy egyházatya, őt Ireneusnak hívták, ő egy nagy tekintélyű egyházatya, büszkék lehetünk az ő tanítására, de már ő maga sem tudta, hogy egészen konkrétan ki lehet az a személy, mert itt azt olvastuk ebben az igében, mert az embernek a száma az, ki lehet az az ember, akiről János itt beszél. 3 feltételezést mond Ireneus, és azt mondja, hogy lehet, hogy egy titán, itt ezt úgy kell értenünk, mondják a magyarázók, hogy Krisztus után 70-ben egy Titus nevű lerombolta a jeruzsálemi templomot és Jeruzsálem falait, lehet, hogy rá gondol Ireneus, aki porba döntötte Isten templomát. Ne feledjük el, hogy azóta nincsen áldozat Izraelben, mióta nincsen templom. Nem arról van szó, hogy ne lehetne áldozat, de mivel nincsen templom, nincsen áldozat. Aztán egy másik magyarázat szerint Ireneus azt mondja, hogy egészen egyszerűen a latinoszok azok, akikre gondol itt János, a rómaiakra, mint általánosságban azokra a megszálló csapatokra, amelyek tönkretették a jeruzsálemi kultuszt. Vagy van egy harmadik magyarázata, erről pedig szinte semmit sem tudunk, a magyarázat magyarázata sem született meg, ez pedig egy Evátász nevű elnevezés volna. Az egyház történelmében később ezt a számot gyakran alkalmazták például Néró császárra. Tehát, hogyha Néró császárnak a nevét mondják, a szám misztikával foglalkozók, leírjuk héberül, akkor az előbb említett szám betű azonosság miatt éppen 666 jelenik meg. Vagy mások a kultuszban használt Domicianuszi, mint hogy Jánost Patmos szigetére száműző császára alkalmazták volna ezt a számot. A mai napokban, kedves testvérek, igen közkedvelt az a fajta azonosítás is, amelyel a 666-ot éppen az ökumenikus mozgalomnak neveznék meg. Nos, hát kedves testvérek, erről ennyit, mert a szám misztika legalább ugyanolyan nagy őrület, mint amilyen őrület az, hogy a számoknak rezgésük volna. Szerintem nem erről szól ez az ige, hogy most itt megfejtsük ezeket a számokat. Főleg nem úgy, hogy a magyarázatok közül, a kínálkozó magyarázatok közül egyet most abszolutizáljunk, és azt mondjuk, mi megtaláltuk a megoldást. Ez a történet inkább arról beszél, hogy eljön egy fenevad. Ennek a valóságát hangsúlyozza János. És hogy nem is akármelyik fenevad érkezik erre a földre, azt is elmondja, mert hogy ez a második fenevad, akit leginkább a magyarázatainkban a hamis prófétának szoktunk nevezni. Márk evangéliumában is ezt olvassuk, a hamis próféták az utolsó időkben jeleket és csodákat tesznek, ha lehet, még a választottakat is megtévesszék. A hamis prófétának a jellegzetessége, hogy az utánzásnak a művésze. A képmutatásnak a művésze. Olyan, mintha igaz volna. Ezt hallottuk ebben az igében, hogy a második fenevad hasonlít a bárányhoz. Ugyanabban az alakban jelenik meg. Ugyanazokat a külső jegyeket viseli magán. De a lénye a hazugság, a csalás, az ördögi technika. Kedves testvérek, hogyha Jézus volt, amit utált az ő saját környezetében korában, akkor éppen ennek a mesterkélt művészkedésnek, a képmutatásnak a jelen valósága. A megtévesztés. Olyan, mintha. Még nagy jeleket is tudnak tenni. A Szentírás itt, amikor azt mondja, hogy égből leszálló tűz, akkor szinte Bibliát olvasó ember számára rögtön eszébe jut egy hatalmas ítélet a királyok könyvében éppen a Baállal, a bálványokkal kapcsolatban, amikor megjelenik az északi ország részben, az úgynevezett izraeli ország részben egy asszony, akit Jezábelnek hívnak, és ez a Jezábel különböző idegen kultusz telepít le Izraelben, és az ő férje Ahab király pedig ezt engedi. Sőt, a saját papjait is elhozza, és lerombolják Isten kultuszát, helyette pedig a magukét építik fel. Ekkor történik az, hogy a választottakat is sorra kardére hányva élés kesereg egymagában, és azt mondja, egyedül maradtam Isten prófétái közül. Nem maradt más. Engem is meg akarnak ölni. Jezábel üldöztet. Áháb királya véremet akarja. És akkor a Kármel hegyén összegyűlnek a bálvány imádók, a Baált imádók, és oda megy Illés. És Illés azt kéri, hogy lássék meg, melyik az igaz Isten, kinek az áldozatát fogadja el az élő Úr. És a Baál papok megrakják az áldozati oltárt, magukat megvagdossák, kábulatba, extázisba esnek, az őrület lesz urrá rajtuk, de nem érkezik tűz a mennyből, szemben Illés áldozatával, aki könyörög az ő urához, és tűz csap rám az égből. Azt mondja a Szentírás itt és most, hogy a hamis proféta hasonlóan téveszti meg az embert. Olyan, mint ha Isten volna. De nem az. Csaló, hazug. Kedves testvérek, mi gyakran megütközünk a megtévesztésen. Gyakran megütközünk a szélhámosságon. Hány és hány ilyen esetet írunk fel, de nem ütközünk meg a bűnön. Alázattal be kellene vallanunk azt, hogy mi Istenről elfeledkeztünk. Hogy mi ostoba elméleteket gyártunk jóról és rosszról. Mert a Szentírásnak egyértelmű a beszámolója, hogy van kísértő, van kígyó, van sátán, van személyes gonosz. Egy evangélikus hittudós azt mondja, hogy a sátán képzetével nem lehet játszani, nem lehet semleges álláspontra helyezkedni. Realitását tagadhatjuk, vagy elismerjük. Tagadhatjuk, mondja az evangélikus testvér, ez szabadságunkban áll. A baj csak az, hogy ezzel éppen a sátánnak tesszük a legnagyobb szolgálatot. Ő is szívesen tagadja a létét, hiszen akkor van igazán szabad keze. Viszont ha elismerjük a sátán képzetének realitását, akkor nem csupán elméleti állásfoglalást jelent ez, hanem egyszer s mind Isten beállít bennünket a sátán elleni vérig menő harcba. Mert akkor emberi egzisztenciánk, üdvösségünk legnagyobb ellenségével találjuk szembe magunkat. Igen, a hitetés, a szélhámosság pontosan ebben áll, hogy ne harcoljunk vele. És persze a sátánnak olvassuk, hogy van emberfeletti hatalma. De ez nem azt jelenti, hogy egyenlő lenne az Istennel. Ezt kell megértenünk. Nem azt jelenti, hogy valaha is legyőzhetni az Istent. A sátán minden erőkifejtésével, fondorlatával belül marad Isten világkormányzó hatalmának hatáskörén. Luther egészen drasztikusan fogalmaz, és azt mondja, hogy a sátán Isten ördöge, az ő haragjának eszköze. Testvérek, nem játékszerről van itt szó, nem számok misztikájáról, hanem rólad és rólam. És hogy a sátánt elárulja egy valami, a beszéde, ahogyan megszólal, amit akar, ahogyan megtéveszt, ahogyan Rabunait. De Isten bennünket döntési felelősséggel ruházott fel. Döntési felelősséggel, és számunkra megadta a menekülésnek lehetőségét is, nem másban, mint a megöletett bárányban, Jézus Krisztusban. Az igaz és hű tanúban, aki nem kímélte magát, aki szolgai formát vett fel, aki emberekhez hasonlóvá lett, aki vállalta a keresztet, és ezért Isten megdicsőítette őt. A fenevad, a hamis proféta ma is megtéveszt, és azt akarja, hogy az ő megtévesztésének bármilyen furcsa kultusza is legyen. Erről szól ennek az igerésznek a második fele. A bálvány imádás, a fenevadnak a kultusza. Az a fajta gyakorlati megvalósulása, amelyet nem csak itt olvasunk a Szentírásban, hanem számos más helyen is. Hogyan működik a bálványimádás? Úgy, mint Dániel idejében. Készítettek pedig egy hatalmas nagy bálványszobrot. És mindenkinek le kellett borulni a bálványszobor előtt, aki meghallotta a hangszereknek a hangját. A fenevadnak a kultusza a bálványimádás. Ma is hány és hány dolog szeretné, hogyha odaadnád neki az életedet. Ha ezt imádnád, vagy azt imádnád, ez lenne az életednek a vezérfonala. Kedves testvérek, van egy olyan kifejezés, amit nagyon-nagyon nehezen értünk, ez pedig a szabadság. Minden ember szabad szeretne lenni. De az igazi szabadságunk mégiscsak abban áll, hogy a szabadságunkat feláldozzuk. Ekkor igazán szabad az ember. Amikor a bálvány imádásnak a kultuszáról beszélünk, kedves testvérek, akkor János egészen biztos, hogy gondolt azokra a napokra, azokra az időkre, amelyekben ő maga is ott élt, ott volt. János még emlékezett arra, hogy volt egy császár, akit Augustusnak hívtak, és ez a császár egyszer csak gondolt egy nagyot, és a saját császári ünnepét összekötötte Róma istennőjének a tiszteletével. Nem tette még Augustus kötelezővé, hogy őt istenként imádják, de tudjuk, hogy már az ő idejében megépültek az első Augustus Isten császárnak épített templomok. Tökélyre ezt a fajta politikai bálványimádást Domitianus király, Domitianus császár vezette, éppen a 90-es években, amikor János a jelenések könyvét írja, és azt mondta, hogy a császár Dominus et Deus, Úr és Isten. Tehát János kortársainak nem volt kétség, hogy ők részt vesznek a hivatalos állami ünnepségekben, akkor be kell menni Domitianus császár templomába, le kell borulni a császár szobra előtt, és azt kell mondani, Dominus et Deus, Úr és Isten. Hát ez, amiről beszél Dániel könyve, ez a pusztító utálatosság, amely felállítatik. Ma hány és hány ember adja oda az életét, a lelkét így leborulva, Hegedűs Lórán püspök úr mondta, ne csodálkozzon ez a lélek, aki leborul a bálvány előtt, hogy utána kiborul a hétköznapi valóságban. Mert a bálványimádásnak az utolsó megjelenése az a totális rabság. Nem a szabadság. Rabság. Összekötözött kéz. Te kinek szolgálsz? Merre mész? A rabságnak a jele pedig, hogy kezükökön, homlokukon viselik a fenevadnak képét és számát. Egy totális diktatúrát ír le itt János. Hogy csak azok adhatnak és azok vehetnek, akik birtokolják ezt a számot. Hányszor jelent már ez meg a hétköznapi életben, hogy csak azok. Vannak olyan nagy világvallások, amelyek ezt intézményesítik is. Azt mondják, hogy kasztok vannak. Csak azok, akik egy kasztba tartoznak. Ugyanazt a jelet, ugyanazt a méltóságot, vagy ugyanazt a méltatlanságot viselik. Csak azokkal van kapcsolatom. Ez a totális rabság, testvérek. És végül beszéljünk egy picit arról, hogy miért is alakul ki ez a totálatos rabság, és miért jelenik meg ennek a fejezetnek a végén az, hogy ennek a fenevadnak, ennek az embernek a száma pedig 666. Ez a szám nem a misztikájában, hanem a szimbolikájában jelenti ezt a fajta totális vesztességet. Mert a Bibliában a számoknak máshogyan van jelentőségük. A hetes mindig az Isten teljességének és szentségének a száma. Amikor Isten megteremti ezt a világot, és megkérdezik egy kivízműsorban, hogy hány nap alatt teremti Isten a világot, kérlek, ne azt válaszoljátok, hogy 6, hanem azt, hogy 7. Isten teremtő munkájának a száma valóban 6, de a 7. megpihent az Úr, és megszentelte ezt a napot. A 6-os éppen ezt jelzi. Amikor azt mondtuk, hogy hitet és szélhámosság, akkor azt mondjuk, hogy majdnem isteni. Majdnem olyan, mint ő. Csak egy pici hiányzik, hogy olyan légy, mint ő. Hát nem erről szól a teljes bűnesetünknek a története, hogy olyanokká akarunk válni, mint Isten. Olyanná lenni, mint ő. Kedves testvérek, a 6-os ebben az értelemben az önistenítést jelenti. Csak egy hiányzik, és úgy gondolod, hogy boldog lehetsz. Öntelt sokszor vagyok, de szent csak Isten kegyelméből lehetek. Tudjátok, mit jelent a 6-os? Az Isten nélküliséget, az Isten szeretete nélküliséget. Mit jelent a 6-os? Az előbb említettük a teremtés történetét, azt, amit a két kezeddel megtehetsz, megfabrikálhatsz, elérhetsz. Azt a fajta emberi magasságot és emberi méltóságot, ami a te munkádnak a gyümölcse lehet. De nem lehetsz Isten. Kedves testvérek, de sokan félreértik a vasárnapot. Hogyha nincs szentség a hetünknek, akkor nincs szentséges jellege a mi életünknek.
akkor mi maradsz? Az, ami itt ebben a történetben nyilvánvalóan válik, ami a földből való, ami a földből tud kikelni. Kedves testvérek, az ember azt gondolja, hogy akkor boldog, hogyha mindene megvan, lakása, munkája, tehetsége, okossága. Hány és hány ilyen rendkívül impozáns emberi életet látunk. Csak tudjátok, mi hiányzik? Az üdvösség. A hitető legnagyobb csapdája és legnagyobb csalása az, hogy azt mondja, hogy ez neked elég. Elég a hatnapi munka, elég a hatszoros rendkívüli eredmény, elég az, amit elértél. Elég a hírnév, elég a családod, szép családod, elég az egzisztenciád. A hitető, a fenevad, a második fenevadnak a legnagyobb csalása az, hogy azt mondja, elég ez neked. Csak hogy csalódni fogsz. Mert van örök élet. Csalódni fogsz, hogyha nem ismered fel azt, amit Pál apostol, aki elragadtatott a mennyeknek a világába, vagy visszajött erre a földre, azt mondja neki az ő Ura, Jézus Krisztus, hogy elég neked az én kegyelmem. Nos hát, ez lehet a teljesség. Nem magadból kifacsarva, nem minden erődet összeszedve, nem neki veselkedve, hanem Krisztusnak átadva. Testvérek, Hörömpő Gergely ezt az igehirdetését, amely erről a részről szól, így fejezi be. Ha van a fenevadnak száma és bélyege, akkor van Krisztusnak is keresztje. És ő azt mondja, ez utóbbit vedd fel. Vedd fel a Krisztus keresztjét. Vedd magadra. Fogadd el. És akkor lesz üdvösséged. Teljes, egész, Istennel megszentelt az életed. Tedd ezt. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, 294. dicséretünket énekeljük második és harmadik versszakában. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, most is csak azt kérjük, amit hetek óta könyörögve viszünk eléd, hadd legyünk a te követőid, a titkok pedig a tiéd. Urunk, sok mindent értünk, és sok mindent látunk igédnek igazságából, leginkább azt, hogy az valóság is. Kérünk, ne restüljünk meg a te szavadat olvasni. Hadd legyünk olyanok, mint az egyházatya, aki megértette, vedd és olvasd, és kitárult előtte a te személyes világod, megnyugodott szíve, és megtért az ő egész személyisége. Urunk Istenünk, ezt kérjük most mi is, hogy amikor látjuk a gonosznak hitetését, látjuk szélhámosságát, és látjuk azt a sok-sok lelki és vallási szélhámosságot, ami ebben a világban van, hogy mi hűek maradhassunk hozzád. Ne engedd meg nekünk, Urunk, azt, hogy mi magunk is beépítsük életünkbe, kegyes gyakorlásunkba, kegyességünk gyakorlásába, azt, ami bizonytalan eredetű. Engedd, hogy csak reád bízzuk a mi életünket. Igéd és szent lelked által, Jézus Krisztusba kapaszkodva rendezzük be minden napjainkat. És mire te azt mondod, jó, azt hadd fogadjuk el bátran jónak, és ne bíráljuk felül. És mire te azt mondod, utálatos, tilos, azt pedig kerüljük. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik éhezik és szomjuhozzák a te igazságodat. Imádkozunk, hogy jelenj meg, hogy felvehessük a te keresztedet, hogy életünket, egész személyiségünket odaadhassuk néked. Urunk Istenünk, eléd hozzuk mindazokat, akik gyászolnak, akiknek terhük és fájdalmuk van. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk Jézus Krisztus, elköltözött testvérünk Sándor bácsi életét, a rajta keresztül kapott ajándékokat. Hálaadással köszönjük meg neked, hogy mi magunk is láthattuk az ő hűségét, kitartását, beléd vetett bizodalmát. Kérünk, Urunk, hogy ami a te ítéleted szerint követhető, az bátran hadd kövessük. Amit te kárnak nevezel, az pedig hadd kerüljük. Legyen vigaszod a gyászban itt maradottak szívébe. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, kórházi vizsgálatra, kezelésre készülőkért. Könyörgünk, Urunk, a szolgálatokért, énekkarunk szolgálatáért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terhet hordozókért, azokért a fiataljainkért, akik napokon belül vizsgázni fognak. Könyörgünk a konfirmálókért és az érettségizőkért. Szent lelked, vezesse őket is. Amen. Csendes imádságunkat mondjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, imádságát és munkáját. Köszönjük a kiránduló kör szervezését. Szeretettel hirdetem gyülekezetünkben, hogy május 7-én 15 órakor lesz közösségünkben ifjaink konfirmációi vizsgája, másnap pedig vasárnapi istentiszteletünkön a fogadalomtétel. Szeretettel kérjük és várjuk azokat a testvéreinket is alkalmainkra, akik az elmúlt 50 évben konfirmáltak, egészen pontosan, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak. Kérem, hogy keressenek meg ezek a testvérek engem, hogy őket is köszönthessük majd a pomázi konfirmációi istentiszteleten. Kedves testvérek, kérlek benneteket, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Hétfőn 16:30-tól vizitáció lesz gyülekezetünkben, 6 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, keresztkérdések sorozat 9. alkalma Pomázon, csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton házasságkötés megáldására kerül sor, ökumenikus keretek között méghozzá a karácsonyi Kis Jézus plébánia templomban. Április 30-án 15 óra 30 perckor kéri Isten áldását közös életére Szatmári Kristóf és Wittner Éva. Vasárnap 9 órakor anyák napi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig anyák napi istentiszteletünk lesz Pomázon. Fájdalomban hirdetem, hogy 2016. április 1-én életének 96. évében elhunyt vitéz Jó Sándor testvérünk, Sándor bácsi. Temetése 2016. április 12-én volt a dömsödi református temető ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük szeretének, leányának, szeretteinek. Istenünk, óvjon mindannyiunkat és védjen bennünket, legyen ő a mi életünknek ura a következő héten is. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteltünk végéhez érve, hadd ajánljam még áldás békesség újságunk legfrissebb számát. Most jelent meg, a tegnapi napon hoztuk el a nyomdából. Aki jó szívvel támogatja a létrejöttét 800 forinttal, teheti ezt meg. Izgalmas lehet, én magam is tegnap olvastam, de akkor már az enyém kész volt. Erzsékeninek az igehirdetése ugyanerről az igéről, ez a nyitó címlap, igehirdetés, merre visznek útjaid, Jelenések könyve 13-11-18, hogy csak egyet ajánljak most az olvasható igékből, igehirdetésekről. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk zárásaként 194. énekünket keressük meg, 194. dicséretünk, Tartsd meg-e gyülekezetet. pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.